szokták képet mondani magam a képen. Úgyhogy... Nézzük, hogy hogy van. Igen. Szóval 21-es vers volt pénteken, és ennek következtében most a 22. vers fog következni. Úgyhogy ezt olvassuk, akkor itt nem fogja tudni olvasni a naptárt, de majd akkor olvasom. Hiranyakasip úr uvácsa, prahrádánucsatám táta, svadhítam kincsit uttamam, kálénai távatá jusman, jad a síksad urorbavám. Szavankénti fordítás. Hiranyakasipú váltsa. Hiranyakasipú király mondta. Prahráda. Kedves Prahrádám. Anucsyatám. Mondd meg. Táta. Drága fiam, svadhítam, nagyon művelt, kincsét, valami, uttamam, nagyon szép, kálina étávatám, olyan hosszú ideig, ájusman, ó hosszú életű. Ilyat, amit a siksát tanultál, guró tanítóitól, haván te magad. Srila Prabhupád fordítása. Hiranyakasipu így szólt. Kedves Prahládám, drága fiam, ó hosszú életű, sok idő eltelt, és sok mindenről hallottál tanára. Kérlek, mondd meg nekem most, hogy véleményed szerint mi a legjava ennek a tudásnak. Ismételjük együtt. Hiranyakasipu így szólt. Kedves Prahládám, drága fiam. Ó, hosszú életű. Sok idő eltelt, és sok mindent hallottál tanáraitól. Kérlek, mondd el nekem most, hogy véleményed szerint mi a legjobb ennek a tudásnak? Srila Prabhupád magyarázata. Ebben a versben Hiranyakasipu arról kérdezi fiát, hogy mit tanult a gurujától. Prahlád Maharajnak kétféle gurúja volt. Sanda és Amarka, Sukrácsárja fiai, a vér szerinti tanítványi láncolatban voltak a gurúi, akiket apja jelölt ki. De másik gurúja a nagy Narada Muni volt, aki akkor tanította Prahládát, amikor az anyja méhében volt. Prahlád Maharaj válaszul azokat a tanításokat mondta el apjának, amelyeket lelki tanítómesterétől Náradától hallott. Így ismét nézeteltérést árvott köztük, mert Prahlád Maharaj azt akarta elmondani, hogy mi a legjobb dolog, amit a lelki tanítómesterétől hallott, míg Hiranyakasipu a politikáról és a diplomáciáról akart hallani, amiről Prahlád Sandától és Amarkától tanult. Most, hogy Prahlád Maharaj hozzákezdett, hogy elmondja, amit tanult gurujától, Narada Munitól, az apa és fia közötti viszály még inkább kiélesedett. Jai Srila Prabhupád ki, Jai. Om Agyanati Mirandasya, Gyananjana Sanataya, Chakshurun Niritam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Manchakavatarubhyascha kripam sindhum eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, először is szeretném kérni a jelenlevő idősebb Isten testvéreimet, hogy adják az áldásaikat, felhatalmazásokat, hogy tudjak beszélni. Simán bágottam ma is Prahlád Maharajról. Azt gondolom, hogy ez a Prahlád Maharaj Hiranyakasipu történet, ez talán az egész Simán Bhagavatamban a számunkra egyik legrelevánsabb keftelés, legrelevánsabb tanítás. Az egyik olyan történet a Bhagavatamban, amely egyáltalán nem áll távol a mi helyzetünktől, vagy attól a helyzettől, amiben a Krisna tudatot gyakoroljuk. Lehet, hogyha a Simán Bhagavatamnak bár minden szava releváns, lévén az abszolút igazság, de hogyha mondjuk az ötödik énekben olvasható a kozmikus megnyilvánulás részletes leírását taglaló részeket olvasom, akkor lehet, hogy elsőre nem annyira tűnik ez a számunkra mondjuk alkalmazhatónak vagy életbe vágónak, bár az egyébként, mert ugye egy olyan világnézetet tár föl, ami sajnos ismeretlen számunkra, de ami a valóság nézőpontjában mutatja be a körülöttünk lévő világot. Szóval a Bhagavatamnak minden része releváns, de ez a Prahlád Maharaj történet, ez különösen. Mert hát nagyon sokokból igazából a lelki életünk minden egyes aspektusa megtalálható ebben a történetben. És hogyha csak azt az élethelyzetet nézzük, amelyből a legtöbben jövünk a Krisna tudatba, akkor megérthetjük, hogy mennyire releváns ez a számunkra, hiszen Prahlád Maharaj nak az édesapja az univerzum legnagyobb démonja volt, és az egész környezet, amelyben élt és nevelkedett, annyira démonikus volt. És hogyha a saját történetünket nézzük, akkor nem lepődünk meg, mert ugyanez a helyzet, vagy nagyon hasonló helyzet, ami közülünk a legtöbbeket jellemez. Már vannak olyan szerencsés bakták köztünk, akik már úgy jöttek a világra, hogy bakták voltak a szüleik, és akkor olyan Krisna tudatos neveltetést kaptak, nem sok ilyen van. Vannak, akik olyan szerencsések, hogy később a családtagjaik Krisna tudatosak lettek, de az ritka, hogy olyan idegen lenne nekünk ez a szituáció, hogy egy démonikus szülői háttérrel vagy családi háttérrel nevelkedjünk. Ez az általában az a természetes, mert olyan kultúrában élünk, ahol ez a természetes, ilyen feje tetejére állított világban. És akkor látva Prahlád Maharajnak a küzdelmeit, nehézségeit, és azt a csodálatos példát, amit ő ebben a szituációban mutat, az nagyon fontos példa a számunkra. Amikor Urmila Mataji néhány éve itt járt nálunk, akkor tartott egy nagyon szép leckét arról, hogy a történeteknek milyen fontos szerepe van a gyermeknevelésben, de ugye az egész társadalomnak a nevelésében, oktatásában, értékrendjében, és adott egy nagyon extrém példát, egy negatív példát arra nézve, hogy a történeteknek milyen ereje van. Most azért beszélek erről, mert szeretném egy picit a Srimad Bhagavatam jelentőségét, és hát ennek a történetnek, a Prahlád Maharaj történetnek a jelentőségét is egy picit úgy érzékeltetni, vagy kommentálni, hogy működik ez, hát így pszichológiai, társadalompszichológiai szempontból hogyan van ennek létjogosultsága. És akkor Urmila Mataji magyarázta azt, hogy mondta azt a példát, hogyha mondjuk van az a téma, hogy abortusz, hát azt hiszem mindenkinek egyértelmű, hogy ez mennyire horrorisztikus, mennyire borzasztó, elítélendő dolog. És hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt a dédnagyomának azt mondtuk volna, hogy képzeld el, mire a dédunokáit felnőnek, addigra minden 100 hát fogantatásból, minden 100 fogantatásból 60 azzal végződik, hogy darabokban kitépik a magzatot az anyaméhéből. Hát akkor azért nem hitte volna, mert ez annyira elképzelhetetlen lett volna, annyira irracionális lett volna. Hát most sajnos ez a valóság. Csak képzeljük, hogy a jövő mi lesz. De próbáljuk meg nem elképzelni, vagy inkább egy Krisna tartós módon elképzelni, és reménykedni benne, hogy jó irányba megy a világ sorsa. Na de minden esetre azt, hogy mostanra annyira elfogadottá vált az abortusz amennyire, az Urmila Mataji elmondása alapján annak volt köszönhető egyebek mellett, hogy olyan történeteket meséltek, írtak le, publikáltak, amelyek, hát hogy is csak a létjogosultságát alapozták meg az abortusznak, mint például azt a példát mondta, hogy képzeljük el, hogy van egy szegény 14 éves lány, akit kegyetlenül megerőszakolnak, és teherbe esik, és akkor hát most mit tud szegény csinálni, akkor ez kudarcot vallan az egész élete, nem tudna tanulni, nem tudna elhelyezkedni később, akkor ez neki egy milyen nehézség, de az abortusznak köszönhetően akkor ő megszabadul ettől a tehertől, és akkor elmegy Afrikába, elvégzi az egyetemet, elmegy Afrikába, és számtalan néhező kisgyereknek segít, és ennek szentegi az életét. És akkor azt mondja az úrmámat, hogy ezzel a történettel, aminek lehet valóság alapja, akkor azt az értékrendet alapozzák meg az embereknek a fejében, szívében, hogy milyen jó is ez az abortusz, mert az lett az eredmény, hogy egy csomó éhező gyereknek lett mit tennie Afrikában. És ez egy nagyon nagy gondolatugrás a kettő közül, tehát hogy a gyerekgyilkosságból ez hogy következik, de valahogy a történetek erejét mutatja, hogy ez eléggé hangsúlyozva, eléggé ismételve ezeket a történeteket, mítoszokat, és most ezt a szót fogom használni, akkor ennek egy olyan társadalom formáló hatása van. Egy néhány évvel ezelőtt itt járt nálunk egy nagyon kedves kultúrantropológus barátunk, Papriki, és tartott egy előadást így a mítoszok a modernitásban témakörben, hát is van a próbál ketten tartották lesz az előadást, nálam egyébként elérhető a hanganyag. És akkor ő mondott egy másik példát így a mítoszoknak, a történeteknek a tudatformáló erejéről, ami nagyon érdekes volt. Ő a Wim Wendersnek a Berlin fölött az ég című filmjéből egy jelenetet említett, és azt mondta, hogy ugye hát arról szól ez a történet, hogy két angyal beszélget. Az egyik angyal az ugye az örök életnek a birtokosa, és a másik is az volt, de lemondott az örök életről azért, hogy egy halandó hölgyel társulhasson, mert szeretett egy halandó lányba, és akkor úgy lemondotta az örök életéről, és a múlandóságot választotta, hogy megkaphassa ennek a hölgynek a társaságát. Na és akkor, amikor megkapta a társaságát, másnap elütötte a hölgyet egy autó, vagy hát egy kamion, és akkor meghalt ez a lány. És akkor ugye, amiért lemondott az örök létről, az most már akkor nincsen, hát egy napig volt akkor az övé. És akkor beszélgetnek ez a két angyal, és akkor kérdezi a még mindig örök életű angyal, hogy hát nem bántad meg? Vagy hát most hogy gondolkozol a döntésedről, hogy most itt volt az örök lét, ugye Istennek a szolgálatában tevékenykedtél, és akkor most volt ez a lány, és most akkor nincs, most akkor te is meg fogsz halni, most hogy van? És akkor azt mondja az angyal, annak a tapasztalatnak, most nem fogom szó szerint, meg nem is tudom szó szerint idézni, annak a tapasztalatnak, amit ennek az illetőnek a társaságban átéltem, annak a tapasztalatnak a tükrében most úgy látom, hogy az öröklét nélküle értéktelen, de az a pillanat, amit akkor ott átéltem, az pedig az egész örökké valósága felér. És akkor valaki gondolhatja, hogy jó, milyen szép romantikus történet, vagy milyen szép romantikus gondolat, de igazából ez a gondolat, ez csak egyrészt egy szemeszedett hazugság, másrészt pedig annak az eredendő félreértésnek a románcba foglalt megfogalmazása, ami miatt mi itt életről életre szenvedünk ebben a világban. Vagyis annak a gondolatnak, hogy az örök boldogságot el lehet érni a múlandóságban. Ami hát természetesen egy paradox dolog, mert a lélek természete az, hogy örök, és a másik természetétől elválaszthatatlan jellemzője az, hogy boldogságot keres. És akkor ebből logikusan következik, hogy akkor örök boldogságot keres. Most hogy tudja az örök boldogságot egy múlandó létben, egy múlandó dologban megtalálni? Lehetetlen. És logikus, hogy lehetetlen, és mindannyian értjük, hogy lehetetlen. Azért ülünk itt. Na de azok az emberek, akik megnézik ezt a filmet, amikor kijönnek a moziból, akkor ők meg vannak győző, őket kilóra megvették. És ők meg kilóra fogják megvenni azokat a haszontalan fogyasztási cikkeket, amiket nekik eladnak, mert bele van mosva az agyukba, hogy a múlandóságban van az öröklét. És ez csak egy film volt, egy ártatlan művészfilm ráadásul, és lehet, hogy nem is jut eszükbe, hogy mi az üzenete ennek, de annyira mélyre megy, mert egy történet, mert ő ezt átéli, ő beleképzeli magát az angyalnak és a lánynak is. És akkor csak folytatódik szamszaradában a lövidalóka. Szóval ilyen ereje van a történeteknek. És nagyon érdekes, hogy ez a Riki, aki tartott ezt az öldöstön, mondhatjuk, hogy nem bakta, amúgy szerintem az, de legalábbis nagyon baktikusan gondolkodik, de neki, mint kultúrantropológusnak, aki kívülről szemléli a kultúrát és annak a különféle eszközeit, akkor neki ez egyértelmű volt, neki ez leesett, hogy várjad, most itt becsapnak minket. És egy ilyen ügyes módon. Na most, hogy miért beszéltem erről, hát valószínűleg azért már vonzódok a Prajnapához, de annyi relevanciája van a témáknak, hogy a Srimad Bhágavatam az ugyanezt csinálja, csak a pozitív irányba. Szóval, hogy a történetek erejével akkor egy értékrendet közvetít a számunkra, és az értékrendünket egy olyan irányba viszi el, ami a tiszta odaadó szolgálatnak az értékrendje. És ezzel a jellemünket, ugyanúgy, ahogy a történet, a materialista történet, materialista értékrendet közvetít és alapoz meg, és egy materialista életmódot eredményez, társadalmi szinten, akkor ugyanígy a Srimad Bhágavatam, ami a transzcendenciának a legmagasabb szférájából származik, ami maga a transzcendencia legmagasabb szintje, Bhágavata, akkor ez transzcendentális értékrendet közvetít és alapoz meg a szívünkben, ugye úgy mondja az invokációban, hogy megszilárdítja az Istenség legfelső személyiségének. Szilárd tényként valósul meg, szilárdul meg az Istenség legfelső személyiségének a helyzete. Sajnos most nem jut eszembe ennél szöveghűbben az idézet. De igen, tehát megalapozza az Istenség személyiség kiéről szóló tudást és a vele való kapcsolatot az élőlények szívében, akik ezt hallják, és ennek következtében egy transzcendentális életmódot fognak követni azok az emberek, azok az élőlények, akik ezt olvassák. Szóval a Srimad Bhágavatam az a valódi agymosás, mert kimossa az agyunkból azt a sok borzasztó fertőt, amit így bele ültettek, és akkor megtisztult elmével haladhatunk a Bhágavata lét a transzcendentális tudatszint és életmód felé. És ez a történet, azon belül, hogy a Srimad Bhágavatamnak minden története, na most ez annyira érdekes, mert... Jó. Valahogy a gombok megszűntek létezni, de bocsánat. Szóval, hogy a Srimad Bhágavatam összes története közül, ahogy mondom, ez a Prahlád Maharádzsa, ez nagyon-nagyon releváns a számunkra, és emiatt nagyon nagyban mozdítja elő a baktává válásunknak a történetét, vagy a fejlődését. Mert ugye hát nagyon áthatja minden sejtünket, az egész gondolkodásmódunkat, ez a materialista felfogás. És itt, ahogy Hiranyakasipu beszél, Hiranyakasipu a démonikus személyeknek, a démonikus mentalitásnak így az archetípusa. És Prahlád Maharádzsa pedig a baktának, a transzcendentalistának az archetípusa. És akkor a kettőjük kapcsolata és a kettőjük párbeszédei hát nagyon, nagyon szembetűnően, nagyon, nagyon érzékletesen mutatják be ezt a két természet közötti különbséget, az isteni és a démoni természet közötti különbséget. Ugye a Bhagavad Gita-nak a 16. fejezetének a címe és a témája az isteni és démoni természet. És azt hiszem, hogy ez az egyik olyan fejezet a Bhagavad Gita-ban, ami nagyon-nagyon ilyen, hát hogy is ez a pálcatörésre adhat okot, vagy egy nagyon nagy előremozdító erővel bírhat egy kezdő baktának az életében. Hogyha valaki csak mondjuk ismerkedik a Krisna tudattal és elolvassa ezt a fejezetet, az olyan nagyon-nagyon kiózanító mert Krisna annyira tökéletesen mutatja be ezt a kétféle természetet, istenit és démonit, hogy az ember úgy, hát egyrészt magára ismerhet benne, hogy hát bizony még vannak azért a jellemében fejleszteni valók, és a, talán a természete az még jobban tendál a démoni felé, főleg egy kezdő bakta esetében, ez mondjuk természetes. És a másik pedig az, hogy annyira szignifikánsan bemutatja a jelen társadalmunknak a valóságát, a sötét valóságát, hogy mennyire démonikus az a világ és az az értékrend, amiben élünk. És hogyha valaki ezt olvassa, akkor úgy nagyon elmehet a kedve attól, hogy ehhez a társadalomhoz tartozzon. Én emlékszem, amikor ugye ebben a dilemmában voltam, hogy most akkor Juhán bakta akarok lenni, de hát vannak a barátaim, és hát ők is jó fejek, és a szüleim pedig nem akarják annyira, hogy bakta legyek, és hát most akkor lehet, hogy nekik van igazuk. Amikor volt, emlékszem erre a skizofrén helyzetre, és akkor valahogy ez a tudás, ez az információ, ez a tudomány, amit itt Krisna, ez a démoni és isteni természetről szóló leírás, ez annyira nagy erőt adott, annyira Krisna tisztává tette a döntést, hogy igen, most e közül van a választás, hogy most isteni vagy démoni természet. És bármilyen jó fejek, és bármilyen ennyire szeretjük őket, de hogyha démonikus természetű emberekkel társulunk, akkor az nem fog jót tenni nekünk, és akkor mi is olyanok leszünk, mint ők. Vagy lehet, hogy már olyanok is vagyunk. De hogyha olyan csodálatos jellemű hamszákkal, hatyóhoz hasonlóan tiszta szívű baktákkal társulunk, akik meg inkább az isteni természetnek a tulajdonságait, jellemvonásait mutatják, akkor az pedig abba az irányba fog vinni minket. És akkor, hogy melyik oldalra állunk? Mert valahogy ebben a liberális világban úgy minden jó. Mindenkit szeretünk, mindenkit elfogadunk, mindenkinek meg lehet a saját véleménye, de itt Krisna, ő nem liberális ebben a kérdésben. Van sok dologban liberális Krisna, ebben a kérdésben nem liberális. Azt mondja, hogy vagy ilyen, vagy ilyen. Vagy démon, vagy bakta. Választanod kell. És akkor azt mondja Arjuna, hogy de szerencsére, Om Prita fia, talán úgy szólítja, hogy te isteni jellemmel születtél, és akkor az ön megnyugtató. És akkor lehet egy baktának is ezt mondja Krisna a Gítában, ne aggódj, te isteni jellemmel születtél, azért olvasod most a Gítát, és akkor haladj ebbe az irányba. És akkor ugye úgy szoktuk mondani az utcán, amikor a könyveket kínáljuk az embereknek, hogy ha valaki mondja, hogy már megvan neki a Bhagavad Gita, és akkor egy Bhagavatamot kínálunk, akkor szoktam mondani, hogy ez a Bhagavad Gita folytatása. És akkor ez olyan kicsit viccesnek tűnhet, mint ugye van a sorozatokban is a folytatás. De hogy abban a szempontból mondhatjuk ezt, hogy a Bhagavad Gita-ban Krisna elmondja az alapelveket, és akkor az a tanítás, ami ott is szútrikusan, Upanishad, ugye Gita-ban is, egy Upanishadhoz méltó módon, akkor a Gita-ban is sűrítve van benne ez a tanítás, akkor a Bhagavatam azt fejti ki, azt vetíti ki, azt filmesíti meg, mondhatom. És akkor itt van a Bhagavatam, hát igazából ez a vers és ez a magyarázat, amit itt olvastunk, ez számomra ezt fejti ki, vagy erre ad egy történeti példát, hogy amiről itt Krisna beszél a 16. fejezetben, isteni és démoni természet. Ez egész Prahlád Maharaj Hiranyakasipu kettőség, vagy ez a történet, akkor ezt a Bhagavad Gita fejezetet jeleníti meg, hogy Krisna itt akkor, vagy a Bhagavat, amit akkor egymás mellé állítja ezt a két archetipust. És hát ugye itt van egy másik vers, ami ezt a kettőséget mutatja be, ez pedig a második fejezetnek, Bhagavad Gita második fejezetének a 69. verse. Jáni sasarva bhutánám, tasyám jagati samyami, yasyám jagrati bhutáni, szánisa pasyatomuni. Minden, ami minden lény számára éjjel, ébredés az a fegyelmezett embernek, míg az élőlények ébrenléte a belsőt látó bölcsnek éjszaka. Tehát itt is Krisna ezt a kettőséget magyarázza, hogy pont fordítva volt egy ilyen mantra szám, szerintem biztos Jaihari Prabhu írta, hogy fordított élet, amit én élek, fordított élet, ahogy te nézed. És akkor erről szólt a szám, hogy amikor te fölkelsz, én akkor fekszem le, és fordítva. Tehát, hogy a bakták úgy fordítva élnek, mint a nem bakták, mint az a bakták, egy ébredés és alvás kettőségében, akkor pont fordítva tevékenykednek. És ez is, hát azt hiszem, sokunknak egy ilyen nagy váltás volt, amikor csatlakoztunk a mozgalomhoz. Én emlékszem, hogy kb. Akkor tájt szoktam régen lefeküdni, főleg hétvégenként, amikor baktaként fel kellett kelni. És akkor az ugye eléggé furi volt, volt olyan, és eszembe ez is, több ilyen baktát is ismerek, aki a kezdeti időben nem úgy csinálta, hogy lefeküdt és fölkelt mangalára, hanem úgy ébren volt, mint mangalak, és akkor bejött a templomba a mondjuk buli után. De akkor ez a fordított élet itt is visszaköszön. És hát van egy másik világi példa ennek a kettőségnek, a transzcendentalista és a materialista archetípusnak a szemléltetésére. Ez pedig a platoni barlang hasonlat, és azt gondoltam, hogy ez is releváns lehet itt ennek a témának a kifejtésében. Hát ugye ez Platon írta ezt a hasonlatot, de Szokratésznek a szájába adja a szavakat, így ahogy írja, mint hogy ugye Szokratész volt a mester, akiről Prabhupád azt mondta, hogy ő egy muni volt, egy bölcs volt, meg azt is mondta, hogy félig olyan megvalósított lélek, tehát azt értette, hogy nem azonos a testével. És akkor erre a témára ateista és transzcendentalista témára nagyon jól, vagy inkább az anyagi tudásba merült és a lelki tudásba merült személynek a példáját így nagyon érzéketesen magyaráznak. És csak hogy még visszatérjek még az előző vers, az ébrenlét és az álom, most Bhagavad Gita versnek a magyarázatát Prabhupád azzal kezdi, hogy az értelmes emberek két csoportot alkotnak. Az egyikbe azok tartoznak, akiknek intelligencia,